153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mostani 153 magazinunkban Fekete Ágnes riportját hallhatják, melyet Mervai Mátyással készített. Mervai Mátyás jelenleg Amerikában tanul, a kínai-magyar történelmi kapcsolatokat kutatja. Erről beszélgetett a Kossuth Rádióból jól ismert riporternő. Maradjanak velünk és hallgassák ezt a rendkívül izgalmas riportot.
Azt gondoltam, hogy előbb-utóbb el fog érkezni ez a pillanat, amikor pragmatikus vagy észszerű módon fog mind a két fél hozzáállni a kérdéshez, nevezetesen, hogy egy elég nagy kolónia vagy római katolikus hitet gyakorlatilag követő, csak ugye ilyen adminisztratív problémákból adódóan nem a katolikus egyházhoz tartozó katolikus él Kínában, akiknek a száma egyre növekszik. Nyilván őket jó lenne magunkhoz ölelni, így, hogy nem tudom, Rómából nézve. Ennek ugye az a módja, hogy meg kell beszélni akkor ezt a kommunista párttal, hogy ezt hogyan csináljuk, és fontosabb ennek a nagy tömegnek a képviselet, vagy az egy közösségbe való tartozás velük, mint ilyen investitúra harcon rágó, mint a középkorban. Szerintem laikusan vagy kívülállóként én ezt gondoltam, másrészt meg úgy gondoltam, hogy ha ez meg fog történni, akkor ez valószínűleg a Ferenc pápa alatt fog megtörténni, aki nekem egy kicsit flexibilisebbnek tűnik. Nekem ez volt az első benyomásom, ezért nem lepett meg annyira, de hát ettől függetlenül egy csomó mindent nem lehet tudni, mert hogy a részletekről konkrétan ugye.
Ugye azt lehetett olvasni, hogy ez egy ideiglenes megállapodás.
Meg a szövege az nem is nyilvános, tehát nem tudja senki se, hogy pontosan mi áll ebben a megállapodásban. Amit lehet tudni, meg amit ugye olvashatsz, meg nem tudom, hogy ha az ember rákeres, akkor elérhető, az igazából az, hogy ugye Róma, vagy a pápa elismeri ugye azokat a püspököket, akiket az előtt nem, mert hogy az Peking jóváhagyásával.
Csak annyit tudunk, hogy azokat a püspököket, akiket gyakorlatilag a kommunista hatalom rendelt püspökké, ezeket ő elfogadta.
Igen, tehát ugye ezt lehet tudni, hogy volt ugye 7 darab ezelőtt illegitimnek tartott püspök, abban az értelemben, hogy nem Róma nevezte ki, és ezek ugye korábban gyakorlatilag ugye egyházi átok, vagy ilyen kiátkozás alatt is voltak emiatt. És akkor ebben történt egy közeledés, vagy megállapodás, vagy akkor őket most elismeri a pápa. Szóval olvastam róla, hogy gyakorlatilag ezt ugye azért teheti meg, mert hogy a pápa az a kánon jobb fölött áll személyében, tehát hogy őnek erre lehetősége van, hogy ezt a lépést megtegye.
Azért ez megdöbbentő.
Ez konkrétan egyébként egy belga papnak, aki egyébként ilyen kína szakértő is amellett, azt mondom, hogy jezsuita, Jerome Hendrix, egy ilyen idősebb figura, a Löwené Egyetemen van, ő belehallottam egy interjút, és ő említette ezt, hogy ez ezért nem annyira, tehát ez annyira nem furcsa, hogyha az ember ismeri a kána jogi gyakorlatot. Ami itt ugye kavarja a dolgokat, hogy ugye ott van Hongkong, ahol ugye létezhetnek úgy a római katolikusok, hogy Pekingnek a jóváhagyása szükséges lenne. Na ott ugye van ez a Zeng kardinális, aki talán olvashattad, mert ő volt a leghangosabb, aki ezt úgy árulások nevezte, meg kikelt ez ellen a megállapodás ellen. Róla meg azt olvastam, hogy ugye meg azért érdekes, mert korábban ő is a közeledés híve volt, támogatta ezt, viszont amióta őt annak idején, nem tudom, évtizedekkel előtt kinevezték kardinálisnak, akkor azóta hirtelen ilyen konfrontatív lett, tehát hogy megváltozott a vélemény, és keményebben áll hozzá a kommunista párt, vagy a szárazföldi Kína vezetéséhez.
Nem eléggé olyan kettős kapcsolatban van Kínával, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Pont így, hát hogy ugye Hongkongban a hivatalos politika, amikor visszatért a angol gyarmati Commonwealth-ből, akkor ugye azt a politikát vezették be Kínában, vagy az volt a megállapodás, hogy egy ország, két rendszer. Tehát hogy ez volt a hivatalos elnevezése, és ez még tart, ez 50 évre állapodtak meg, és abból még van egy pár évtized hátra, hogy ez így maradjon.
Ez mikor állapodtak meg?
96-ba tért vissza Hongkong, ha jól emlékszem, de most erre ne vegyél meg, most lehet, hogy egy évvel eltévesztettem, de valahogy ott is, szóval, hogy ahhoz képest kell az 50 évet számolni, úgyhogy még van idő, igen.
Hamarosan folytatjuk Fekete Ágnes Mervai Mátyással készített riportját, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mostani 153 magazinunkban Fekete Ágnes riportját hallhatják, melyet Mervai Mátyással készített. Hallgassák ezt a rendkívül izgalmas riportot.
Nekem Kádár János jutott azért az eszembe egy elsőre, mikor ugye Mindszentit gyakorlatilag mégiscsak elárulták. És akkor igen, megkötötték a paktumot Vatikánnal, innentől kezdve indult a békepapság, meg minden. Jó, ezek meg megérti, hogy Vatikán reálpolitika oldalán áll. Nem szép lelkék, hanem várnak egy 30 évet, és aztán azt mondják, hogy na hát, akkor ezek szerint ez a realitás, hogy együtt kell működni a kommunistákkal, és akkor megkötik a paktumot. De ez volt, nem? Tehát 1970 valamennyiben?
Hát innen is lehet nézni, igen, abszolút. Tehát ez is egy teljesen lehetséges olvasata. Tehát, hogy ilyen helyzetet ismerünk.
Hát igen, azért, ha lemond a bíboros, akkor, és akkor kinevezték, hanem már nem is tudom ki volt. Szóval jött a békepapság.
Igen, hát itt is ugye hasonlóan lehet érvelni, hogy ha az úgynevezett föld alatti vagy illegális katolikusoknak a szempontjából nézzük Kínában. Mert tehát ott is van kettő darab olyan püspök, aki elismeri Rómát, illetve vice versa. Ők ugye lehetnének a legitimek, de ők most gyakorlatilag ezzel úgy érezhetik, hogy őket most cserben hagyták.
De sejtésem szerint semmilyen nyilatkozatot nem tettek ebben az ügyben.
Én nem olvastam, és úgy tudom, hogy nincsen. Tehát, hogy ez valószínűleg ott van hagyva a levegőben nyilván. Ez nem hiszem, hogy jobbat lehetne ezzel csinálni.
Persze.
Jelenleg. Hogy akkor mi lesz, hogy akkor majd a pápanak egyszer eljön az a pillanat, amikor majd megkéri ezeket, hogy ők viszont lépjenek le. Tehát, hogy ők megmondjanak le, mint ahogyan a Mindszentiben történt.
Két legitim püspök van? Tehát aki eddig is legitim püspök volt?
Igen, tehát van kettő darab föld alatti püspök, igen.
Hát nyilván én feltételezem, ugye nem tudjuk, mi volt az alkú tárgya, de gondolom, hogy akkor őket össze akarják boronálni, hogy akkor egy akkol és egy egyház legyen a föld alatt meg a föld felett.
Hát igen, erről ugye nem tudunk semmit.
De te, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy igazából azért már ez a föld alatti egyház sem annyira föld alatti. El lehet menni, mindenki tudja, hova kell menni, mindenki tudja, mikor kell menni csak.
Ezek a föld alatti keresztények, vagy katolikusok, ők ebben a szürke zónában vannak, ugye Peking irányából, vagy a pekingi politikát, ha nézzük. Ugye hivatalosan ők ugye nem legitimek, üldözik őket igazából azon túl, hogy időnként a templomaikat, vagy a püspökeiket, püspökeiknek a lakását ugye időnként razziáznak, vagy átkutatják, de hogy nem zárnak senkit sem most már börtönben, vagy nincsenek ennél szigorúbb retorziók. Ugye nyilván itt ez a legnehezebb, mint általában Kínában, egy minden helyzetben, hogy nincsen ilyen úgynevezett nyugati értelmevet jogbiztonság. Soha nem tudod, hogy a mostani laza vagy megengedő politika az holnapig tart, vagy még 15 évig. És itt is ez a helyzet. Tehát, hogy most ez a rossz, hogy nem tudják, hogy meddig vannak biztonságban, vagy nem tudják, hogy meddig vannak ebben a megengedhető állapotban. De hát nyilván ők meg nem azt szeretnék, hogy túléljenek, hanem nyilván az lenne a cél, hogy ne kelljen bujkálni, amit most nyilván megtehetnek, és komolyabb veszély nélkül bujkálhatnak, hogy így mondjam, de ki tudja, hogy nem szigorodik-e.
De ha jól értem, akkor te fajta ilyen nyugati ember, ha oda megy Kínába, azért nem megy a föld alatti egyházba.
Én nem tudok olyanról, bár egyáltalán nem zárnám ki, hogy van olyan, aki megpróbálkozik, de azt is gondolom, hogy a föld alatti egyház is rövid úton elhajtja magától a külföldieket, mert az nekik csak feltűnés, és ezt nem szeretnénk. Tehát az, aki egy picit megérti ezt a helyzetet, ha jó szándékú, akkor nem akarja őket abajgatni, vagy érted, hírbehozni ezzel gyakorlatilag. Ahova én jártam, amikor angol nyelvű, az is egy ilyen megállapodásnak az eredménye, hogy a nyitási politika után Kínában megengedték azt, hogy külföldieknek nem kínai egyházi struktúrában. Hát nem is tudom, hogy ennek mi a pontos hierarchiai elnevezése, de gyakorlatilag ilyen, tehát hogy az az atya, aki például Tianjinben a templomban vezette a plébániát, egyébként rendszeresen cserélődtek, azt hiszem, hogy ilyen 2-3 évente volt új. Ők nem a Tianjini egyház megyéhez tartoztak. Ők azt hiszem, hogy eredetileg egy ír atya kezdte el, aztán utána most Amerikából, de lényeg az, hogy nem Kínán belüli struktúrából érkezik, hanem mint egy ilyen misszió oda küldenek mindig egy aktuális atyát. És az utóbbi években, amikor én ott voltam, akkor volt egyszer egy holland, de volt egyszer egy indonéz, bangladesi, szóval teljesen változó volt, de semmiképpen sem Kínából. Igen, tehát ez egy harmadik variáció volt.
Hamarosan folytatjuk Fekete Ágnes Mervai Mátyással készített riportját, maradjanak velünk.
153. A Halasrádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mostani 153 magazinunkban Fekete Ágnes riportját hallhatják, melyet Mervai Mátyással készített. Hallgassák ezt a rendkívül izgalmas riportot.
Én emlékszem a 80-as évekre, azokra a jó kis 80-as évekre, például én amikor a teológiára jártam, és akkor ugye ott voltak már hollandok, meg amerikaiak, szóval nálunk is ugyanez volt, hogy így megnyíltek kicsit a kapu, jöhetek a külföldiek, azok egy kicsit úgy külön állapotban voltak, de azért itt voltak. Szóval ez valami hasonló korszak, nem?
Igen, vannak ezek az ilyen átmeneti korszakok, igen, amikor a külföldieknek már szabad bejönni, de és emiatt valahogy az a furcsa helyzet van, hogy gyakorlatilag több jogot kapnak, vagy több mindenhez van hozzáférésük a külföldieknek egy olyan rendszerben, aki egyébként nem szereti a külföldieket, különösebben. Saját állampolgárainál több jogot ad külföldieknek. Aha. Nyilván kevésbé tudod őket kontrollálni amúgy is, de hogy azon Kínában is. Ez a szürke zóna megint arra is lehetőséget nyújtott, hogy amikor ezen az angol nyelvű szertartáson voltunk, akkor nem zavarták ki a helyi kínaiakat, akik bejöttek és voltak. Tehát, hogy így ezen a szürke zónán, mint ahogy te találkozhattál a teológián a külföldiekkel, és így együtt voltak, hasonló módon ott is volt egy ilyen találkozási felület nálunk is a templomban. Nyilván ez azon múlik, hogy éppen mennyire fogja szorosan a gyeplőt a rendszer.
Szóval akkor gyakorlatilag nem tudjuk igazából, hogy miről szólt a megállapodás, csak egy ilyen fehér zászlót fölhúztak.
Ami a komoly kérdés, az például, és szerintem érdemes ezt is így belevenni a kérdésbe, az a tájváni kérdés, mert hogy ugye a Vatikán, mint állam, vagy mint diplomáciai képviselettel rendelkező állam, ha most nézzük, akkor gyakorlatilag a legfontosabb olyan ország, ami elismeri Tajvannak a függetlenségét. Most már nem sok ország maradt, aki elismeri Tajvant, és most gyakorlatilag az utóbbi egy évben 3 olyan ország cserélt, hát mondjuk így köpenyt, vagy nyergelt át a szárazföldi Kínára. Azelőtt pedig Tajvant ismerte el, azt hiszem, hogy El Salvador, a Dominikai Köztársaság és még egy harmadik ország volt. Tehát ezek mind ilyen kis államok most már csak, akik Tajvant elismerik. Bizonytalan a sors, és minél kevesebb ország ismeri el, annál kevesebb morális hivatkozási pontja van. Jelenleg nem mutat semmi se arra, hogy Kína átvenné a hatalmat fölöttük, vagy ilyesmi. Ezek csak ilyen szimbolikus politikai dolgok, amik most ennek, hogy mondjuk megnézed egy kínai térképet, akkor Tajván az ugyanazzal a színnel van jelölve, mint a népköztársaság. De a valóság az, hogyha belépsz Tajvánra, akkor ott az egy külön ország, saját vízummal, saját tudom én, tehát az külön működik. Tajván ugye fejlett, hamarabb lépett a demokratizáció útjára is, meg a kapitalista fejlődésben is előre haladottabb volt, meg ott igazából a diktatúrát leszámítva sokkal korábban indult el, meg sokkal nagyobb múltja is volt a nyugati típusú gazdasági modellnek. Amikor Tajvánra szökött, vagy menekült a kommunisták elől a korábbi Kuomintang, a nacionalista rendszer, akkor ott már évtizedek óta gyakorlatilag már 50 éve a japánoknak a gyarmatosító munkája miatt ott már egy ilyen nyugati típusú ország volt, amit aztán a Chiang Kai-shek antikommunista nacionalistái vettek át és fejlesztettek tovább, és az amerikaiak meg folyamatosan pénzelték őket, bízva abban, hogy majd onnan esetleg vissza lehet foglalni a kommunistáktól Kínát, ami soha nem történt meg. De mondjuk évtizedekig emiatt elnézték a Chiang Kai-sheknek a jobboldali fasiszta diktatúráját, ami aztán a 70-es években megváltozott, de mondjuk a 70-es évek óta viszont már demokratikusan működik Tajván. Emiatt Tajván egy egészen más típusú ország, és inkább Hongkonggal lehetne hasonlítani, csak annál nagyobb. Meg ugye Hongkong most már visszatért, Tajván még nem tért vissza, csak a kínaiak mutatják úgy a térképen. Vatikán, mint ország, Tajvánt elismeri, és emiatt diplomáciailag fontos szövetségesek. Na most, hogyha a pápa megállapodás köt a kínai népköztársasággal, a püspökök kinevezések kapcsán, akkor ez most felveti rögtön azt a kérdést, hogy Vatikán kínai népköztársaság diplomáciai közeledés lenne, ami nyilván Tajvánnál vészcsengő. Ha Vatikán is átnyergelne Tajván helyett a kínai népköztársaságot elismerni, Kína nem engedi meg, hogy egy ország elismerje őt is, meg Tajvánt is. Tehát Peking ugye azt várja el mindenkitől, hogy őt ismerjék el, és hogyha valaki Tajvánt ismerje, akkor nem ismerheti el őt.
Hamarosan folytatjuk Fekete Ágnes Mervai Mátyással készített riportját, maradjanak velünk.
153. A Halasrádió lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mostani 153 magazinunkban Fekete Ágnes riportját hallhatják, melyet Mervai Mátyással készített. Hallgassák ezt a rendkívül izgalmas riportot.
El tudod képzelni, hogy ebben a dokumentumban ilyen fajta árulás van benne?
Nem tudom, hogy ez egy reális dolog lehet-e, nem gondolom, csak azt mondom, hogy amikor nem tudunk arról, hogy mi történik a dokumentum, vagy mit írtak a dokumentumba, illetve az egészről nem tudunk sokat, akkor nyilván csak annyit lehet tudni, hogy lehet, hogy most elindult valami folyamat, ami nem biztos, hogy Tajvannak szimpatikus. Tajvannon is vannak római katolikusok, az egész országnak a népességét viszonylag kicsi, azt hiszem, hogy 300 ezer katolikus van csak. Szerintem ott is lehet egy ilyen nyugati epilje, ott egy kicsit reálisabban állnak hozzá meg. Ezért ott nem volt ugye vallásellenes rendszer soha, ezért ott megmaradtak a korábbi hagyományok. Ott egyébként a buddhizmus sokkal erősebb. A japánok is azt támogatták, amikor gyarmatosítottak, meg aztán az volt a hivatalos rendszer is. Tehát ott, meg ott a konfuciánus is működik. Tehát ott nem volt, ott van egy folytonosság, ott nincsen az a törés, amit Mao hozott a szárazföldi Kínában. Két oldalról lehet riadalom igazából szerintem, amiket most beszéltünk, ugye Tajvan mindenképpen, meg a kínai föld alatti keresztények. De hogyha nagyon reálpolitikusan, vagy esetleg még mondanám, hogy cinikusan is, vagy csak nagyon pragmatikusan akarnánk nézni, akkor igazából a nagy folyamatok, meg a nagy célok, meg a jövő, meg a satöbbi tekintetében alapvetően ez egy, úgy látszik, hogy mintha az elkerülhetetlen és alapvetően jó cél felé mozognak, csak hát nyilván közben vannak ilyen útmenti ilyen károk, kisebb veszteségek, amiket sajnos el kell szenvednünk. A nagyobb számoknak kedvezzen, hogy működjön.
De Róma mindig is ezt a politikát folytatta.
Nem tudom, hogy ez mennyire róható föl egyébként, igen, de jogos persze.
Most lassan a protestantizmus is ugyanezt az utat járja, hozzáteszem, de elméltek az eredeti út szerint, hogy nem a mainstream lenne a mi útunk.
Ez már nyilván hatalom, tehát ez nem csak... Hát a hatalmat nem például negatív értelemben használom, csak ugye ez egy másik dimenzió, mint a vallási vagy a filozófiai elvek. És szerintem ez lehet itt is a döntő, hogy több mindent kell mérlegelni. Egyszerűen nem tudsz mindennek megfelelni. Nyilván figyelnünk kell, sőt, jobban kell talán figyelnünk a kisebbségekre, mert ők nekik nehezebb mindig, mert az elnyomottakra, mert
világos, persze.
Az jellegükből fakadóan ők azok, akik tényleg rosszabb helyzetben vannak, de ha azt nézzük, hogy mondjuk ez miben fogja javítani vagy változtatni a Kínában nagy tömegekben élő katolikusoknak a helyzetét, akkor ezt is meg lehet indokolni, és meg lehet látni, hogy őket most gyakorlatilag befogadta az egyház. Hogy azt se kell feltétlenül fekete-fehéren látni, hogy azok a püspökök és ennél fogva az ő általuk vezetett katolikus közösség, akik most talán akkor így legitimé válhatnak, őket se olyan fekete-fehéren érdemes nézni, hogy ők a kommunista államhatalomnak a csatlósai, láncos kutyái, nem tudom. Tehát, hogy ez se pont pontosan így működik, hanem nyilván ott is megvannak azok, hogy megadja a császárnak is, ott is megvannak ezek a dolgok, és most én nem ismerem egy ilyen úgynevezett hazafias püspököt se, de úgy nagyjából el tudom képzelni a egyéb más történelmi szituációkból ismert módon, hogy milyen döntések mehetnek ott személyes vagy pozíciójára fogva, amit tudod mérlegelni neked egy ilyen püspöknek, hogy nem tudom, azt mondja, hogy ő tényleg hisz benne, amit csinál, meg ő tényleg az egyházáért csinálja, és hogy ezt hogyan tudja megvalósítani, úgy, hogy elismerem a pekingi elvtársakat is. És hát mi ebben a nagyon rossz? Hát igazából Kínában csak így lehet működni. És egyébként ez a történelmi kontextus szerintem a Kínában levő kereszténységnek, vagy még nagyobb a Kínában hogyan lehet jelen lenni egy vallásnak.
Hát igen, mert ezt, ráadásul ugye ezt is beszéltük, nem csak a keresztényeket illeti ez az egész.
És nem csak most. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy a kommunista rendszer, hanem ez gyakorlatilag rendszereken átívelő Kínában. Aki erre nem volt képes, hogy mondjam, egyik szempontból nézve feladja, a másik szempontból nézve pedig hűségéről biztosítsa az aktuális politikai vezetőt Kínában, annak a középtávon nem volt esélye megmaradni. És ez igaz a buddhizmusra is. 1000 évvel ezelőtt a buddhizmusnak komoly üldözések voltak, aztán mégis az lett a legnagyobb vallás Kínában, de miért? Azért, mert belesimultak a kínai rendszerbe. És az a buddhizmus, ami nem tudom, Buddhától eredeztetik, az megint más kérdés, hogy ez most mennyi közön van Butához, de hogy az, amit onnan jött, az tök más lett, de azért, mert Kínát formálta a buddhizmust, és nem mellestek sok-sok millió hívet szerzett neki. Na most lehet, hogy a kereszténységgel is valami ilyesmi történik, vagy kell, hogy történjen, vagy lehet, hogy történik, hogyha engedik, és mondjuk nem egy ilyen ragaszkodni a pápához. Hát most ez egyszer már befulladt, sőt többször is befulladt, mert hogy a kereszténység, vagy a római pápa és Kína közötti harc. Hát a jezsuitákat ezért tiltották ki annak idején, 300 évvel azelőtt, meg azokat a jezsuitákat, akik az akkulturációt támogatták, azokat meg azért átkozta ki Róma, mert hogy ezt nem tudták egyik oldalon se elfogadni.
Hamarosan folytatjuk Fekete Ágnes Mervai Mátyással készített riportját, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mostani 153 magazinunkban Fekete Ágnes riportját hallhatják, melyet Mervai Mátyással készített. Hallgassák ezt a rendkívül izgalmas riportot.
Először kitagadták a császárok, és utána történt, hogy a pápa kiátkozta őket, hogy...
Inkább úgy pontosabb, hogy a kínai császárok, akik idején jezsuita misszionárisok tevékenykedtek Kínában, ők egyre inkább afelé, a politika felé mentek el, hogy téríteni nem, de a nyugati tudományos módszereiteket, meg a izgalmas kis kütyűiteket, azokat hozhatjátok, tehát az ilyen órákat, meg csillagvizsgáló, meg akármi. És akkor a jezsuiták meg úgy gondolták, hogy jó, akkor én felöltözök úgy, mint egy konfuciánus bölcs, és matematikát, meg csillagászatot tanítok, meg órákat mutogatok a császárnak abban a reményben, hogy ezekkel az ilyen óvatos, meg hátsó ajtós, meg finom módszerekkel lehet, hogy meg tudom győzni a minisztereit, és majd ezen kívül szép lass, vagy ezen keresztül szép lassan beszűrődik a kereszténység, vagy a katolikus tanítás Kínában. Ez így nagyjából megfelelt a császároknak Kínában, mert azt látták, hogy nagyjából az történik, amit ők akarnak, hogy kínaiként viselkednek a nyugatiak náluk, a jezsuiták, de Róma szempontjából az pedig minden olyannak a feladását. Tehát úgy látszott, mintha minden olyan dolgot feladnának, ami viszont Rómának alapvető volt, és kompromisszumra nem lehetett. Tehát nem lehetett kompromisszumot kötni Róma szerint. És ugye ezért volt az, hogy ez a rítus vita, hogy azt mondták, hogy nem, ezt nem lehet, hogy ezt nem lehet, hogy megengedjük a kínaiaknak, hogy konfuciánusok is, meg katolikusok is legyenek, úgyhogy ezt így betiltották, ezt a jezsuiták által propagált akkulturációt.
Tehát, hogy akkor hát most, Róma nemet mondott, és most Róma megindul Kína felett. Tökéletes.
Azért akkor lehet azt mondani, hogy az akkori pápák kemény vonalasabbak és inkább törtek, mint hajlítani engedték. Míg Ferenc, meg mintha ő lenne az, aki felismeri azt, hogy végül is, hogyha egy picit hajlunk, akkor lehet, hogy félúton találkozunk, és az még mindig jobb, mint hogyha nem lenne semmi. De szerintem ezek olyan dolgok, és ez nehéz megmondani, ezt mindenki döntse, hogy neki melyik módszer szimpatikus vagy tetszik, szerintem ez inkább érzelmi dolog. Ha csak ilyen hidegen vagy objektíven próbáljuk nézni, akkor ez igazából csak kétfajta megközelítés, és mindenféle más történelmi szituációkon múlik, hogy éppen melyik válik uralkodóvá. Most úgy tűnik, hogy éppen a hajlékony rendszer van hatalmon, ki tudja meddig egyébként, mert nyilván a konzervatívok Vatikánon innen és túl mindenhol ágálnak a pápa ellen. Tehát Ferenc inkább egyedül van a világban most az ő módszereivel szerintem is. Tehát a tendenciák nem azt mutatják, hogy ez lenne az új, vagy a jelenlegi irányvonal. Úgyhogy nem tudom, meddig tart. De érdekes, igen, hogy vannak olyan rendszerek, amikor meg a voltak több túlsúlyban, amikor Róma inkább egy konzervatív, vagy kemény vonalasabb politikát folytatott.
Mindenütt ugyanaz folyik. Ezek a küzdelmek, ezek a saját kis szinteden, hogy merre mész, meg mit csinálsz, meg mit válasz, mit nem válasz. És ilyen világpolitikai szinten ugyanaz folyik.
Igen, szerintem ez abszolút így lehet, meg hát végsősorban ugyanazokból az alapanyagokból van összetéve a világ minden.
Persze. Nagyon köszönöm, ez nekem nagyon érdekes volt.
Fekete Ágnes riportját hallhatták, melyet Mervai Mátyással készített.